Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az epizódban tulajdonképpen a szlogenünk mindhárom elemét érinteni fogjuk. Kommunikációról fogunk beszélni, manipulációról, és arról, hogy tulajdonképpen a rációt milyen módon lehet megkerülni vagy behozni beszélgetésekbe, szónoklatokba. És akivel erről beszélni fogok, az Györfi Kinga, egyetemi oktató, retorikai storytelling tanácsadó. Úgyhogy szervusz Kinga, köszöntelek a stúdióban.
Szia Korné, köszönöm a meghívást.
Azt gondoltam, és azért is vezettem így fel a beszélgetésünket, hogy tulajdonképpen a történetmesélés, amivel te a legtöbbet foglalkozol, ha lehet mondani, ugye azt szoktad róla mondani, hogy a emóciókat kelti fel, és talán a rációt, lehet, és most cáfolni fogod, vagy ellentmondasz neki, azt kicsit ki tudja cselezni, vagy háttérbe tudja szorítani. Hogyan működik ez a történetmeséléses eljárás?
Engedd meg, hogy behozzak még két fogalmat. Az egyik az a, és akkor mindjárt kapcsolódni fogunk a történet és történetmeséléshez is, az egyik az a meggyőzés, a másik a rábeszélés. Azt érdemes tudni a meggyőzésről, hogy egyszerre hat az érzésekre, és az értelemre. A rábeszélés az kizárólag az érzésekkel dolgozik. De tulajdonképpen a rábeszélésnél van az, hogy kicselezzük az értelmet, vagy az értelemre ható eszközöket. Hogy kapcsolódik mindehhez a történet és történetmesélés? Amivel én foglalkozom, az a meggyőzésnek az utolsó stádiuma, amikor az érzelmi átfordítás megtörténik.
Ez is a szakterületed, ugye, a meggyőzés célú történetmesélés, tehát tulajdonképpen erről beszélünk most.
Így van. Ezt a bizonyos érzelmi átfordítást ma, és egyébként a világtörténelem során mindig egyetlen eszközzel tudjuk elérni, és ezt úgy hívjuk, hogy történet és történetmesélés.
És miért működik ez ennyire jól? Miért a történetmesélés lett tulajdonképpen most újra, ha lehet mondani, a modernkori retorikában egyfajta ilyen élenjáró eszköz?
A történet és történetmesélés mindig ott volt a meggyőzés technikai helyzetekben. Ami talán újdonság az elmúlt években az az, hogy a személyesség, a személyes történeteknek az ereje előtérbe került. De a kérdésednek arra részére válaszolva, hogy miért működik ennyire, most gondold meg, Kornél, hogy az ősanyád, amikor éhezett, és szembe találkozott néhány csábítóan piros, finomnak tűnő bogyóval, hogy tudta eldönteni, hogy megeheti a bogyót, vagy nem eheti meg a bogyót? Hát úgy tudta eldönteni.
Beszéljünk valaki másnak az ősanyáról, de jó, oké.
Okay. Ősapádról is beszélgethetünk. Rendben. Egyébként is az enyémekről is beszélgethetünk, ugyanúgy működtek. Szóval hogy tudta eldönteni, hogy megeszi azt a bogyót, vagy nem eszi meg? Úgy tudta eldönteni, hogy hallott egy történetet a szomszéd neandervölgyiről, aki megevett egy maréknyi piros bogyót, és belehalt a maréknyi piros bogyóba. De ettől még mondhatta volna azt, meg te is mondhatnád azt, hogy megkóstolhatta volna azt a piros bogyót, de az ősanyád azt is hallotta a szomszéd neandervölgyiről, hogy fájdalmas kínok között múlt ki ebből a világból. No, ez a fájdalom az, ami őt arra késztette, hogy másként nézzen a piros bogyóra, és ne egye meg a piros bogyót.
Vegyük elő most azt, vagy vegyük észre, hogy az a szókép, amit használtál, ugye az már rögtön egy érzelmi elhelyezés, vagy előfeszítés, ugye nem véletlenül azt mondtad, hogy hát nem is tudom, mit mondtál volna, ami ennél kevésbé megrázó, de ugye kínok között, keserves kínok között nem véletlenül választja az ember azokat a jelzőket, azokat a szóképeket, amik erősebben hatnak a befogadóra.
Az őskorban a történet, ez fontos, hogy nem arra szolgált, hogy szórakoztasson, vagy hogy gyönyörködtessen. A plasztikus részletek azok nem gyönyörködtetni akartak, hanem arra szolgáltak, hogy ősanyád megtanulja azt, ami nélkülözhetetlen a túléléséhez. És ez az evolúciós program a mai napig, bármennyire is kellemetlen, vagy kevésbé kellemetlen, ez az evolúciós program a mai napig ott van az emberi agynak az architektúrájában, ennek az architektúrának a legmélyén.
És miért alakul az úgy, hogyha azt mondod, hogy egy funkcionális hatása volt tulajdonképpen, ha jól értem, tehát, hogy közölni akart olyan információt, amivel valamit kezdeni kellett. Ezzel együtt a színes jelzők, a váratlan megfogalmazások, az olyan fordulatok, amik nem kézenfekvőek, valahogy mégis mindig azok, amik mondjuk felidézhetőek maradnak akár egy szónoklatból, vagy akár egy beszélgetési helyzetből.
Itt egyébként nem a szín a lényeg, vagy nem a dísz a lényeg a jelzőknél se, hanem az, hogy ez a szín, vagy ez a dísz érzelmet vált ki. Érzelmet fejez ki, és érzelmet vált ki. És attól a pillanattól, hogy érzelmet vált ki, ugye dopamin serkent a szerkezetben, a dopamin pedig ösztönzi az információ feldolgozás és a memóriának a működését. De ez már egyébként egy másik kérdés.
És ez a kérdés fel is fog merülni, fogunk még itt a picit a tartalmi mélységeibe belemenni a történetmesélésnek a vezérfonalára vagy trükkjeire, de először most arra lennék kíváncsi, hogy a legújabb könyvedben, a Szabadulás a sztorifóbiából című kötetedben ugye pont azt a fajta félelmet próbálod eloszlatni, hogy az ember történet meséléshez nyúljon. Nyilván alapvetően ezt el kell mondani, hogy főleg üzleti helyzetben szoktunk mind a ketten tanácsokat adni, meg ebben a témakörben mozgunk. Úgyhogy amikor arról beszélünk, hogy miért nehéz mondjuk egy üzletembernek, vagy egy professzionális helyzetben sztorihoz nyúlni, milyen kifogásokkal szoktál találkozni, vagy milyen ellenérzésekkel szoktál találkozni, és hát nyilván milyen érveid vannak arra nézvés, hogy ezt leküzdjék.
Egyébként nem csak, és szerintem te se kizárólag üzleti életben adsz tanácsokat, ugyanannyira a tudományos életben és a kettőnek a határterületein, és ez fontos, és ezen területek mindegyikén jelentősége van a történetnek és történetmesélésnek. Hogy miért jelentek meg a félelmek a történettel és történetmeséléssel kapcsolatban? Egyébként ebben van egy óriási változás az elmúlt 2,5-3 évben. A világjárvány megjelenésével változott a történetekhez való hozzáállás. Krízis idején, ez általában is jellemző volt a történelem során, hogy krízis idején mindig megsokszorozódnak a történetek. Miért? Mert az érthetetlennek próbálunk történeteken keresztül értelmet adni. Amikor fenyegetettség van, amikor zavarodottság van, amikor bizonytalanság van, akkor ráadásul ezekkel a történetekkel a feszültséget is próbáljuk oldani. Tehát megsokszorozódtak az elmúlt 2,5 évben életünk minden kommunikációs szintjén és színterén a történetek. Ez az egyik. Amiben az elmúlt 2,5 év egyedülálló volt, az, hogy nem csak megsokszorozódtak a történetek, hanem átrendeződött a helyük a történeteknek.
Hol lehet szembesülni azzal, hogy mondjuk a korábbiaknál több történettel találkozik az, aki értő szemmel figyeli, és a másik állításod is rákérdeznék, hogy ezt a fajta másképp működést miben áll ez, és hogyan detektálod?
Akkor kezdem a kérdésednek a második feléről. Gondold meg, hogy az otthoni online munkavégzés olyan falakat bontott le, és olyan átjárások, illetve átjárhatóságok lehetőségét és kényszerét hozta el, amiket korábban elképzelhetetlennek tartottunk volna. Ott ülsz, prezentációt tartasz a laptopod előtt a konyhában, a legszemélyesebb teredben. És úgy képzeld el azt a helyzetet, hogy csak kizárólag a fejed látszik, és mondjuk a prezentációt minden ötödik mondatában elhangzik az a szádból, hogy menj már innen. És akkor ahogy halad előre a prezentáció, egyszer csak el kell mesélned, hogy ez a menj már innen, ez egy kutyához kapcsolódik, lehet, hogy elmeséled, hogy hogy hívják ezt a kutyát, hogyha a kutyádat mondjuk Klimaxnak hívják, akkor az újabb mókás epizódokat
hogy fogjunk meg egy
elő.
Szót az összes szó közül, ami csak adódik.
Így van, így van. Szóval ilyen értelemben átrendeződtek a történetek. Korábban viszonylag könnyen el lehetett különíteni egymástól az úgynevezett előszobai történeteket, ezek voltak a széles közönségnek szóló történetek, aztán voltak a konyhai történetek, ezek a szűkebb körnek szóló történetek, és voltak a hálószobai történetek, amik az intim körben tartandó történetek voltak. Na most ez átrendeződött. Gondolj például az üzletnek és a bulvárnak azokra a határterületeikre, ahol a történetmesélés az nem kommunikációs eszköz többé, hanem a teljesítmény maga.
Mire
elég,
gondolsz?
Ha fölidézzük azt a híres hírhet hajnali szüléstörténetet, élőben közvetített szüléstörténetet, amit 1490 forintért bárki élőben végigkövethetett.
Azt hittem, hogy a legélesebb példa az annak a dél-korea szakértő férfinek a kis epizódja, akihez ugye beszaladt a kisgyereke a BBC, talán BBC előadásában, és ugye utána szaladt az anyuka, és kirángatta. Ez nincs meg?
Dehogy nincs meg, de ismerd el, hogy intimitásban a másik messze meghaladja ezt a példát, hogy bejött a kutya a gyerekbe, kúszott a feleség után, egy újabb gyerek föltűnt a színen. Ez mind-mind valóban volt, de mondjuk egy túlkapás az, amiről én az előbb beszéltem, hogy már a szülésnek az intimitását is kivittük a nyilvánosság elé, és ebből üzletet gyártottunk.
Ezt abszolút értem. Azt gondolom, hogy ez a példa, amit hozol, ez teljesen atipikus, legalábbis azt merem remélni, hogy ez egy atipikus és tényleg ellenpélda. A kis színes történetek a Klimax kutyával, meg a beszalad élőadásba a kisgyerek, ezek viszont talán olyanok, amik tényleg mindannyiunk életébe elő-elő fordulnak. Főleg az amerikai tárgyalás technikában, és most már ugye ezek globalizálódik, ugye azt tanították, meg mindig az volt a menete, hogy van egy chit-chat rész. Ugye először érkezteti magát az ember, és pont ilyen kis, ha úgy tetszik, akkor előszobai történeteket mesél, vagy sőt, nekem volt olyan rokonom, aki Amerikában dolgozott, ott volt üzletember, és mindenáron akart szerezni magának, most egy történetet mesélek, akart szerezni magának olyan újságlapozgatót, mint amit a régi kávéházakban volt. Ugye Magyarországról származott, ez talán értelemszerű. És hát minden megmozgatott, hogy legyenek egy ilyen, és kérdezték a nagyszüleim, hogy de mi a túrónak kell neked ilyen, és azt mondja, hogy kell valami tárgy, amiről beszélgetni tudunk az elején, amikor így jégtörésnek megjön valami, tehát a the thing to talk about tulajdonképpen, tehát ennyire a chit-chat része az hát egy integráns rész, hogy aztán át lehessen komolyba fordítani.
Igen, látod, azért itt több szó is megütötte a fülem, ez a kis történetek, a chit-chat, az oldani a feszültséget, jégtörés, amitől aztán átvezetünk a komoly témára. Ez is egy olyan jelenség, ami átvezet ahhoz, hogy a fejekben a történetmesélés az valami komolytalan. Hogy szakmai körökben elismerjük azt, hogy igen, a történettel lehet szórakoztatni, lehet szorongást oldani, lehet figyelmet elterelni, lehet aztán gyógyítani, öngyógyítani, inteni, inspirálni.
Most jó sok jó dolgot mondtál róla.
Na de a meggyőzés az egy komoly dolog. A meggyőzésben nincs helye a történetnek és történetmesélésnek. És amiben én mást vagy újat mondok, vagy részben újat, az, hogy a történet az nem csak arra szolgálhat, hogy fölkeltsem a figyelmét, vagy hogy rávezessem a témára. Ez a funkciója van, valóban van, erről viszonylag sokat beszéltünk az elmúlt években. Amit én most mondok, az, hogy abban a bizonyos érzelmi átfordításban is, ami kell ahhoz, hogy egy meggyőződés kialakuljon, nélkülözhetetlen a történet és történetmesélés.
Nincs olyan veszély, kicsit álnaív kérdés, amikor a történet elviszi tulajdonképpen magával az érvelni valót, mert esetleg mondjuk egy olyan súlyú történet van, vagy egy hosszúságú adott esetben, vagy egy rosszul megválasztott történet, ami történetként adott esetben jól működik, adott esetben emlékeznek rá, egy hallgatóság fel tudja idézni, de hogy ez mit akart alátámasztani, vagy visszatérve erre, miről akart meggyőzni, arra halvány segédfogalma nincs esetleg a közösségnek.
Dehogy nem, természetesen rengeteg veszélye van, ez is egy veszély, de most, hogyha elkezdenénk sorolni, akkor nem lenne elég a podcastnek az ideje, hogy felsoroljuk azt a rengeteg veszélyt.
Tehát sok csapda
rengeteg
van ebben.
Rengeteg csapda van a történet és történetmesélésben, ami az egyszerűségének tűnik, pont az a nehézsége. Egyébként, hogyha a történetnek a tündöklése elhomályosítja az érveket, azt hívjuk a már emlegetett rábeszélésnek. Ez tipikus formája a rábeszélésnek. Az érzelmi nyomásgyakorlásnak az egyik igen-igen kifinomult formája.
De ilyenkor milyen a történet? Ilyenkor nagyon emocionális, vagy nélkülözi a hatáselemeket, vagy milyen ilyenkor?
Sokféleképpen lehet rossz egy történet, ezt is hosszan sorolhatnánk. Túlságosan, ugye ez is maga a két jelző jelzi a különbséget, hogy azt mondom, hogy érzelemdús, vagy azt mondom, hogy érzelgős, vagy szentimentális, vagy patetikus, vagy csöpögős, vagy cukormázba bújtatott, és még hosszan
sorolhatnánk. Hát ugye azt hittem, azt fogod mondani, ezt vártam, de akkor mondani, hogy hatásvadász, mert ugye azért arról beszélünk a történet esetében, nem arról, hogy csöpögni akar nyilván, hanem hogy hatást akar elérni, de amikor valaki tudatosan választja ezt, mondjuk egy ügyfeled, akinek retorikai tanácsadást tartasz, akkor azt kiszámoljátok, azt a történetet, kimódoljátok, végigveszitek, begyakoroljátok, hogy kell előadni, és pont ezeket a csapdákat kerülitek ki, hogy aztán hasson, ne hatásvadász legyen, hanem elérje azt a hatást, amire ez az illető oda ment.
A meggyőzés érdemi része az már azelőtt eldől, hogy szólásra nyitnánk a szánkat. Tehát, hogy legalább annyira szól a meggyőzés a hallgatásról, mint amennyire a beszédről. És ezért van az, hogy azt szoktam mondani, hogy a meggyőző történetmesélőnek az elsődleges képessége az az empátia képessége. Gondold meg, hogy a legritkább esetben szoktuk azt mondani egy jó történetmesélőről, hogy empatikus történetmesélő. Pedig a legfontosabb sajátossága az, hogy empatikus, azaz érti a meggyőzendő felet, de nem csak a felszínt érti, hanem az ellenállásnak a legmélyén rejlő érzéseket érti, és nem csak az érzéseket érti, hanem az érzéseket mozgásban tartó egyedi tapasztalatokat is érti. Ha ezt nem értjük, esélyünk nincs a meggyőzésre, ugyanis ezekhez a mélyen rejlő egyedi történetekhez fogunk tudni kapcsolódni olyan történetekkel, amik az fölírják tulajdonképpen.
Hát és akkor nyilván ennek a párja, hogyha elidegenítő történetet hozok, tehát hogyha egy abszolút oda nem illő, vagy egy egész más világba helyező történet azokhoz képest, mint akik ott a hallgatóságom.
Hadd mondjak erre egy példát.
Egy történetet.
Hogy amikor tételezzük föl, hogy van neked egy 18 éves fiad, és az a feladatod, hogy az autóvezetés közbeni üzenetküldésről próbálod őt leszoktatni.
Nem a középső felemelésre gondolsz, hanem az SMS írásra.
Az SMS írásról. Most ugye általában úgy szoktunk egy ilyen feladatnak nekiállni, hogy feltételezünk valamit arról, hogy a fiunk az miért küld üzeneteket autóvezetés közben. Azt feltételezzük, hogy azért, mert fiatal, mert felelőtlen, mert örök életűnek gondolja magát, mert sérthetetlennek gondolja magát, mert nem tiszteli a szüleit, nem tiszteli a szereteit, és még hosszan sorolhatnánk. Na most, hogyha ezekben a feltételezésekben benne maradunk, mert ez úgy kényelmes vagy kellemes nekünk, akkor elveszítjük az esélyét annak, hogy ezt a fiút valaha meggyőzzük arról, hogy máshogyan cselekedjék. És akkor itt jön be az empátia. Hogyha megértem azt, hogy lehet, hogy ez a fiú azért küld SMS-eket autóvezetés közben, mert fél. Mitől fél? Attól fél, hogy valamiből kimarad. Attól fél, hogyha nem válaszol azonnal, akkor elveszíti a haverokat. Ha értem, hogy az ő üzenetküldése mélyén ez az érzés munkál, akkor meg tudom találni azt az érzést, amit egy történetbe foglalva használok, és ami felülírja ezt a félelmet.
A legsikeresebb retorikai helyzetek, azt gondolom, és kapcsolódik ehhez a félelem megértéséhez, hogyha a szónok valamiféle ellenséges környezetben találja magát, még jobb eset az, hogyha egyébként előre tudja, hogy egy ellenséges környezetbe fog menni, és azt szerint választja meg a történetét, a felépítését, egyáltalán a hangütést, a hangvételt egy ellenszélben történő produkciót kell tartania. Ezt közéletben is lehetséges, de bármilyen más üzleti szférában, vagy akár magánszférában is. Hogyan lehet készülni erre, vagy hogyan érdemes szondázni azt, hogy mivel álljon elő az ember ilyenkor?
Én egyébként azt szoktam javasolni, hogy még mielőtt elmegyünk egy ellenséges környezetbe, azt például gondoljuk végig, hogy meggyőzhető-e a közönségünk. Ugyanis a mélyreásás során, ugye az empátia gyakorlása során rájöhetünk arra, van ilyen, hogy valaki az adott téma kapcsán meggyőzhetetlen. És ez legalább annyira értékes információ, mint ennek az ellenkezője. Tehát ez az egyik. Hogyha megfogalmaztam azt, hogy meggyőzhetetlen a másik ember, akkor lehet, hogy nem érdemes próbálkoznom a ő meggyőzésével. A másik az az, hogy soha senkit még a világtörténelem során nem tudtak úgy meggyőzni, hogy megpróbálták kikezdeni, vagy megpróbáltak támadni. Tehát magyarán Csak úgy tudok meggyőzni, hogyha a másik embernek az önnarratívájához kapcsolódni tudok, ahelyett, hogy azt kikezdeném. Hogyha a másik személy nem érzi azt, hogy őt értik, és értékelik a maga teljességében, a maga valójában, akkor, hogyha nem érzi ezt, akkor el fog tűnni a változásra és változtatásra való hajlandósága.
Ugye egy ismert példa erre a temetni jöttem Cézárt nem siratni, ugye ahol alapvetően egy ilyen helyzetet teremtett meg Shakespeare, hogy hát igazából a beszédnek a sorai közül fordult át az alapvetően ellenséges közhangulat, ami viszont a közelmúlt példája, és azért erre jó sok példa van, a közmeghallgatások, amikor mondjuk egy gyárat akar építeni valaki, vagy egy szállodát, és egy lakossági közmeghallgatáson találkozik az ellenoldallal, hát azért nagyon valószínű forgatókönyv, hogy ő ott meggyőzni nem fog senkit, miközben mondjuk kommunikációs tanácsadóként az ember nem mondhatja azt, hogy figyelj, oda se ballagjunk, mert ez egy olyan kötelező kör, amit meg kell tenni, viszont azon tanakodnék, hogy hogyan lehet mondjuk legalább döntetlenre hozni, vagy ezt a fajta sokat emlegetett goodwillt, tehát a jó szándékunkat, meg a pozitív odafordulásunkat legalább demonstrálni, még akkor is, ha egyébként egy emocionálisan meglehetősen túlfűtött, és ahogy te mondod, egy megnyerhetetlen szituációba keveredik az ember.
Igen, illetve azon is tanakodnék én még, amikor egy ilyen közönséghez tervezek menni, hogy van-e a közönségben olyan valaki, legalább egy valaki, aki meggyőzhető. A meggyőzés ugyanis, ezt mondjuk ki, ezt még eddig nem mondtuk ki, hogy a meggyőzés az nem egy tömegműfaj. A rábeszélés az egy tömegműfaj, a meggyőzés az egy személyközi műfaj. A meggyőzésben kulcsfontosságú az, hogy értem-e, hogy kit kell meggyőzni. Ki az a sarokponti személy? Ki az a kulcsfontosságú személy, akit meg kell győzni? Ha őt sikerül meggyőznöm, akkor ő a munka további részét el fogja végezni. Ugye erre van ez az ikonikus mondat, hogy egy valaki tettének sokan szemtanúi.
Györfi Kinga a vendégem itt a Krízisek és pofonokban. Hamarosan folytatjuk a Rádió Café 98-on a beszélgetést, úgyhogy maradjatok itt. Mindjárt jövünk vissza.